Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Cegdédi Edit. Főbb híreink először röviden. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Brüsszelben Magyar Péter leendő kormányfő, az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével.
A Hezbollah alagút rendszereit robbantotta fel az izraeli hadsereg Libanonban. Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni vezetés az összeomlás szélére került.
Az energia árak emelkedése miatt május 1-e helyett szakaszosan többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége.
Napközben többnyire napos idő valószínű, kisebb eső zápor délnyugaton fordulhat elő. 12-18 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Brüsszelbe utazott Magyar Péter. A Tisza elnöke az uniós források hazahozataláról egyeztet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő a tárgyalást követően 18 órakor António Costával, az Európai Tanács elnökével is megbeszélést folytat. A hétvégén a Tisza kormány több miniszter jelöltje szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Az Európai Néppárt is támogatásáról biztosította az új magyar vezetést. Szakértők szerint kulcsfontosságú egyeztetések kezdődnek a több milliárd eurós források sorsáról. Jó Csaba összefoglalója.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: tudjuk a feladatunkat, hazahozzuk a magyaroknak járó uniós forrásokat. A megbeszélésre Orbán Anita leendő külügyminiszter is elkísérte Magyar Pétert. A mai találkozókról a brüsszeli Politico is egy hosszabb cikket közölt, amiben arról írnak, a szerdai von der Leyennel folytatott találkozó jó indulatot jelez Magyar Péter iránt, miközben az Orbán korszak politikájának feloldására törekszik, mondta a lapnak egy a megbeszéléseket ismerő uniós tisztviselő. A Politico azt is hozzáteszi, a bizottság döntése, miszerint Magyar Pétert még azelőtt fogadja von der Leyen, mielőtt letenni az esküt, szokatlan, bár nem példanélküli.
Now the moment to stop it.
Le kell állítanunk a hetes cikk szerinti eljárást Magyarország ellen, ez pedig már az Európai Néppárt elnöke mondta, aki üdvözölte a magyarországi választási eredményt. Szerinte a néppárt befektetései megtérültek.
The main message is...
Szerintem az a legfontosabb üzenet, hogy segítsünk nekik. Ezt kell tennünk, nem pedig bírálni, minden apró részletet kivesézni. Segítenünk kell nekik, támogatnunk kell őket. Európának az új magyar kormány barátjaként kell fellépni, jelentette ki kedden Manfred Weber, aki örömét fejezte ki, hogy Magyar Péter szerdán Brüsszelbe látogat, ami szerinte azt mutatja, hogy az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel.
Nagy súlya van ennek a találkozónak.
A szerdai találkozó fontosságát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója is kiemelte. Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, amikor érkeztek, akkor az uniós források 3-4%-os gazdasági növekedési többletet is tudtak okozni.
Két csatornája van ennek, van egy 10,6 milliárd eurós láb, illetve van egy 6 milliárd eurós láb, ugye az egyik a kohéziós alap, a másik pedig a helyreállítási alap. Ugye ez tulajdonképpen egy nagy összeg, ami egy olyan gazdaságot, mint Magyarország érdemben lendületbe tud hozni, hogyha jól és megfelelően költik el ezeket az összegeket.
Pásztor Szabolcs kiemelte, a források hazahozatalában szorítja az idő a Tisza pártot, hiszen a helyreállítási alapnál van egy augusztusi határidő, de az úgynevezett 27 szupermérföldkő teljesítése is fontos a bizottság számára. Erről a leendő miniszterelnök már április közepén a megválasztása utáni napokban is beszélt. A Sándor Palota előtti sajtótájékoztatóján például úgy fogalmazott, négy kérdéskörben gyors törvényalkotással szeretnék mihamarabb elősegíteni az uniós pénzek megszerzését.
Az egyik a korrupciós intézkedések, Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, egy új korrupciós hivatal létrehozása, az integritás hatóság jogkörének a megerősítése, a második az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok függetlenségének visszaadása, megerősítése, a harmadik az a szabad sajtó, a sajtó szabadságának visszaadása, a propaganda tiltott állami támogatásának megszüntetése, visszavágása, a negyedik az az akadémia szabadsága, az egyetemek visszaadása, az egyetemi polgároknak és a szenátusnak.
A források gyors felszabadításával azonban nem mindenki ért egyet. Az Európai Parlamenti Zöldek csoportjának társelnöke korábban úgy fogalmazott, nem akarnak csak úgy szabad kezet adni Magyar Péternek. Feri Reinke azt mondta, a szupermérföldkövek még mindig nem valósultak meg. Ez nem olyasmi, ami varázsütésre történik, miután Orbán Viktor már nincs hatalmon.
Az Európai Bizottság elnöke szerint villamosítani kell Európát. A közösségnek saját termelésű, tiszta energiára van szüksége. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament előtt ismertette a bizottság energiajavaslatát. Összefoglaló Berek Patriciától.
Még ebben a negyedévben megkaphatja Ukrajna a 90 milliárd euró uniós hitel idei évre szóló első felét, jelentette be Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen emlékeztetett arra, hogy a 45 milliárd euró egyharmadát általános költségvetési támogatásként, kétharmadát védelmi célokra adja az unió. A tanács elfogadta a 20. szankciós csomagot is, ami, tette hozzá, kemény csapást mér az orosz gazdaságra. Az elnök szerint ez látszik az emelkedő infláción és az egekbe szökő kamatokon, amivel az orosz emberek a saját zsebükből kell, hogy megfizessék Oroszország háborúzásának költségeit. Az energiaárakról szólva Ursula von der Leyen azt mondta, a közel-keleti háború kezdete óta már most 27 milliárd euróval nőttek Európa energiakiadásai, anélkül, hogy egyetlen molekulával is több energiahordozót importált volna. Naponta csaknem 500 millió eurót veszítünk. Ezért a teendő egyértelmű, csökkenteni kell függőségünket az importált fosszilis tüzelőanyagoktól, és növelni kell a saját megfizethető tiszta energia előállítási arányát, tette hozzá Ursula von der Leyen. A bizottság által javasolt intézkedés csomag lényege, hogy minden tagállam a saját energiamixének megfelelően eltérő intézkedéseket alkalmazhat, de Európának összehangoltan kell kezelnie az energiaválságot, például közös gázbeszerzéssel, összehangoltan kell feltöltenie a nemzeti gáztárolókat és az üzemanyag tartalékokat, a finomítóknak egész Európában fokozniuk kell termelésüket, és célzott intézkedésekkel kell védeni a kiszolgáltatott fogyasztókat és az ipart az energiaársokkoktól. Emellett növelni kell az energiahatékonyságot, gyorsabban kell bevezetni a digitális technológiákat, és Európát villamosítani kell, emelte ki Ursula von der Leyen. A jelenlegi európai költségvetésben közel 300 milliárd eurót különítettünk el az energiára. Ebből 95 milliárd euró még rendelkezésre áll. Használjuk fel ezt a villamos energiára való átállásra, nem csak a közlekedésben, hanem az iparban és a fűtésben is. Ez nem csupán a versenyképességről, hanem a gazdaság biztonságáról is szól. Ezért, ha európai energiafüggetlen beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy itt az ideje villamosítani Európát, tette hozzá a bizottság elnöke. A következő több éves pénzügyi kerettől Ursula von der Leyen azt várja, hogy csökkenti a befektetések kockázatát, vonzza a magánberuházásokat és javítja a befektetési feltételeket szerte Európában. Többet kell fektetni a versenyképességbe, a védelembe, a biztonságba, és elengedhetetlen az új, saját források bevonása. Enélkül csak két választás van. Vagy többet kell befizetniük a tagállamoknak, vagy pedig kevesebbet költhetünk. Ez azonban kevesebb Európát jelent ott, ahol több Európára lenne szükség, tette hozzá a bizottság elnöke. A parlament tegnap elfogadott álláspontja szerint növelni kell az unió költségvetését a következő 2028 és 34 közötti időszakban. Erről azonban a tagállamok között erős vita zajlik, mert Németország és Hollandia a takarékosabb költségvetés mellett tette le voksát. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács minden esetre arra törekszik, hogy az eredeti határidőt megelőzően még ebben az évben sikerüljön elfogadni a következő hosszú távú költségvetésről szóló tervezetet.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője szerint az áprilisi választások után országvilág számára nyilvánvaló, hogy Magyarország demokrácia, ezért az Európai Bizottságnak az összes befagyasztott forrást át kell utalni a hazánknak.
László András Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén azt mondta, az európai balliberális politikusok és médiumok éveken át azt állították, hogy Magyarországon nincs jogállam, nincs demokrácia, és senki más nem nyerhet választást, csak Orbán Viktor és a Fidesz. A képviselő ezeket aljas hazugságoknak nevezte.
Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen politikai zsarolás céljából több 10 milliárd eurót tartott vissza Magyarországtól. Az összes befagyasztott pénzt azonnal oldják fel, és feltétel nélkül utalják át Magyarországnak. Az Európai Bizottság azonnal vonja vissza a hazánkra kirótt 200 millió eurós és napi 1 millió eurós büntetést is. Magyarország demokrácia, önök pedig hazudtak.
Egyre többször elhangzik az euró bevezetésének a fontossága. Erre az elmúlt több mint 20 évben több céldátumot is megjelöltek. Most a leendő kormány újra napirendre tűzte ennek fontosságát, de ehhez számos feltételnek teljesülnie kell. Szilágyi Béla összeállítása.
Április közepe óta, amióta elkezdett erősödni a forint, egyre többen vásárolnak jó áron eurót, aminek mielőbbi bevezetése a leendő kormánynak kijelentett célja. Amikor Magyarország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót, ha teljesíti a feltételeket.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. Ezek után folyamatosan csúsztak az időpontok, az elmúlt években pedig teljesen le is kerültek a napirendről. A politikai szándék hiánya mellett ennek az is volt az oka, hogy Magyarország nagyon távolra került az euró bevezetésének feltételeként megszabott úgynevezett Maastrichti kritériumok teljesítésétől. Ezeket az Európai Unió írja elő, és azt szolgálják, hogy csak stabil gazdaságok csatlakozzanak az eurózónához. Az egyik legfontosabb kritérium, hogy alacsony legyen az infláció. Ez azt jelenti, hogy az árak nem szállhatnak el tartósan, mint ahogy például 2023-ban, amikor 25% is volt a pénzromlás mértéke. Emellett az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, vagyis az állam nem költhet sokkal többet, mint amennyi bevétele van. Ez a feltétel nagyon régen teljesült már. Az államadósság sem haladhatja meg a GDP 60%-át, amely most 80-90% között mozog. De amit leginkább néznek, hogy hosszú időszakon keresztül stabil legyen az árfolyam, nem lehetnek komoly kilengések, vagyis hogy egyszer 360, máskor meg 410 forintot érjen egy euró. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. A feltételek teljesülése mellett az Európai Központi Bank és az EU általában azt is nézi, hogy mennyire versenyképes a gazdaság, mennyire stabil a pénzügyi rendszer Magyarországon.
Magyarországnak érdeke, hogy csatlakozzon az eurózónához.
Magyar Péter a választások után nemzetközi sajtótájékoztatóján már jelezte, hogy Magyarország is azon van, hogy mielőbb forint helyett euróval fizessünk.
Én a kampányban is azt mondtam, és most is azt tudom mondani, hogy először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Szakemberek szerint, ha az új kormány komolyan gondolja az euró bevezetését, és ezzel együtt teljesíti a Maastrichti kritériumokat, akkor legkorábban 2030-ban vagy 2031-ben válthatja le a forintot az euró.
Az 1979-es és a 2022-es energiaválságnál is súlyosabb lehet a mostani, fogalmazott az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban elmondta, Németországban 2,7%-os inflációval számolnak az idei évre, a várt GDP növekedést pedig 0,5%-ra csökkentették. Hangsúlyozta, a németek importálják a legtöbb energiát az Európai Unióban, az energiaintenzív ágazatokban 1 millióan dolgoznak. A szektor adja ráadásul a bruttó hozzáadott érték mintegy 17%-át. Így a magas energiaár azonnal begyűrűzik a gazdaságban, és ez a magyar piacot is érintheti.
Itt azt érdemes figyelembe venni, hogy az áruexportunknak nagyjából a 24%-a az közvetlenül Németországhoz kötődik. Ennek a 24%-nak meg körülbelül a 32-33% az autóiparhoz. Tehát nagyon nagy a kitettség valóban. Szóval, hogyha a német autógyártóknak magasabb energiaárakat kell fizetniük, csökken a versenyképességük, csökken egyébként a pénzügyi mozgásterük, gyakran lehet hallani csődökről is, és egyszerűen kevesebbet fognak rendelni a magyar beszállítóktól.
A kijevi sajtó arról ír, hogy folyamatosan nő a külföldiek száma az ukrán hadseregben. Közben ismét légicsapásoké volt a főszerep a háborúban. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak, a dél-ukrajnai Odesszában pedig többen megsebesültek, amikor egy kórházépület lakótömbök mellett a kikötői hálózatot érte támadás. Hat ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, a kijevi vezérkar pedig arra figyelmeztetett, hogy 10 ukrán megye ivóvízellátása is veszélybe került az orosz légicsapások miatt. Az ukrán hadsereg 1500 kilométerre lévő oroszországi olajfinomítók ellen indított támadást Orszk és Perm városok mellett. Jelentős kár keletkezett egy olyan nagy teljesítményű orosz olajfinomítóban is, amely évente 6 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy az ukrán hadseregben már 20 000 külföldi önkéntes szolgál, és számuk folyamatosan növekszik. Ez az állomány a teljes ukrán védelmi erők mintegy 2%-a. A kijevi parlament 2024-ben fogadott el törvényt arról, hogy külföldiek is szolgálhatnak az ukrán fegyveres erők soraiban. A cél az volt, hogy csökkentsék a létszám hiányt a hadseregben.
Exportálná felesleges fegyvereit Ukrajna, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire a hadseregnek szüksége van, közölte az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukrán fegyveres erők ellátása mindig elsőbséget élvez. Hozzátette, Ukrajna már több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal működik együtt, és az Egyesült Államoknak is tettek javaslatot. Az exportból származó bevételeket Ukrajna védelmére fordítanák.
A Hezbollah föld alatti alagút rendszereit robbantotta fel az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. A hálózat felszámolásával párhuzamosan a Hormuzi szorosnál az amerikai haditengerészet tartja teljes zárlat alatt az iráni exportot. Bár Teherán hivatalosan újabb katonai célpontok kijelölésével fenyeget, Donald Trump szerint az iszlám köztársaság vezetése tulajdonképpen az összeomlás szélére került, és már a blokád azonnali feloldását kéri Washingtontól. Bánkata és Páfai Csikó összeállítása.
A mintegy 2 kilométer hosszú járatokat Izrael északi határától 10 kilométerre fedezték fel. A katonák nem csak fegyverraktárakat, hanem hosszú távú tartózkodásra alkalmas, teljesen felszerelt lakrészeket, gázpalackokat és vízkészleteket is találtak. A feltárást követően a hadsereg a levegőbe repítette a komplexumot. Az izraeli miniszterelnök további műveleteket jelentett be, amikor beszámolt az alagút felrobbantásáról. Megsemmisítjük a terror infrastruktúrájukat, terroristák tucatjaival végzünk, és ezt jelenleg is folytatjuk. Műveleteket hajtunk végre a biztonsági övezeten belül, a Litáni folyótól délre és északra, valamint a Bekka völgyben, Észak-Libanonban is. Néhány héttel ezelőtt pedig utasítást adtam egy különleges akcióra, amely a drónfenyegetés felszámolását célozza. Időbe fog telni, de azt is szét fogjuk zúzni, hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök. A támadások annak ellenére folytatódnak, hogy a múlt héten meghosszabb tották a 10 napos tűzszünetet. A felek egymást vádolják a megállapodás megszegésével. Közben Teherán világossá tette, a fegyverszünet ellenére sem tekintik lezártnak az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborút. Nem tekintjük befejezetnek a háborút attól a naptól kezdve, hogy a harcok leálltak, vagy más szóval fegyverszünet, illetve csend lett a csatatéren. Ennek oka, hogy nem bízunk Amerikában és az ellenségeinkben. Ahogy a háború alatt végig, most is komoly erőfeszítéseket tettünk a célpont adatbázisunk frissítésére, nyilatkozta az iráni hadsereg szóvivője az állami televízióban. A dandártábornok arról is beszélt. A hadsereg és a forradalmi gárda együttműködése az utóbbi időben minden területen fokozódott. A feladatokat is megosztották. A Hormuzi szoros keleti felét az iráni haditengerészet, a nyugati részét pedig a forradalmi gárda felügyeli. Az Egyesült Államok azért vont a blokád alá Iránt, hogy elvágja az olajbevételektől. A perzsa állam ugyanis továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú szorosban. A tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak. Irán múlt héten ugyan ajánlatot tett a háború lezárására és a szoros újranyitására a zárlat feloldásáért cserébe. A Trump adminisztráció kedden jelezte, nem valószínű, hogy elfogadják a javaslatot. A teheráni terv ugyanis későbbre halasztaná a vitát a nukleáris programjáról, amelyet Washington elfogadhatatlannak tart. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szerint a hormuzi szoros egy gazdasági atomfegyvernek felel meg, amelyet Irán a világ ellen próbál bevetni. Teheránban óriás plakátokat helyeznek ki, amelyeken azzal dicsekszenek, hogy a világ energiakészletének 20-25%-át tudják túszként fogva tartani. Képzeljék el, mi lenne, ha ugyanezeknek az embereknek valódi atomfegyverük lenne, az egész régiót túszul ejtenék, mondta az amerikai külügyminiszter egy televíziós interjúban. Közben Donald Trump kedden váratlan bejelentést tett a közösségi oldalán. Állítása szerint Teherán közvetlenül tájékoztatta Washingtont arról, hogy az iszlám köztársaság az összeomlás állapotában van. Az amerikai elnök bejegyzésében azt írta: az iráni vezetés a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását sürgeti, miközben próbálják megoldani az ország irányítását sújtó válságot.
Az Egyesült Államok elnöke elleni merénylet kísérlet ellenére nem halasztották el harmadik Károly király és Kamilla királyné washingtoni útját. A brit uralkodó pár az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából érkezett a Fehérházba. A király Donald Trump amerikai elnökkel külön is egyeztetett. Részletek Kanalas Lilitől.
Hétfőn keleti parti idő szerint délután 2:30-kor landolt a brit uralkodó repülőgépe az amerikai Andrews légitámaszponton. Harmadik Károly királyt és Kamilla királynét, az Egyesült Államok magasrangú tisztviselői, az amerikai brit nagykövet és díszőrség fogadta. A zenekar először a brit, majd az amerikai himnuszt adta elő az uralkodói párnak, mielőtt szigorú biztonsági intézkedések mellett átszállították őket a Fehérházba. Az elnöki hivatalnál zárt körben találkozott harmadik Károllyal és feleségével Donald Trump amerikai elnök és a First Lady, majd együtt teáztak. Károly király és Kamilla királyné tiszteletére a hivatalos ünnepséget kedden tartották a Fehérházban. A brit uralkodó 4 napos látogatásának célja a két ország közötti kötelék megerősítése az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Jóval azelőtt, hogy az amerikaiaknak nemzetük vagy alkotmányuk lett volna, már volt kultúránk, jellemünk és hitvallásunk. Mielőtt kikiáltottuk volna a függetlenségünket, az amerikaiak magukban hordozták a legértékesebb ajándékot, az erkölcsi bátorságot, amely egy kicsi, de erős királyságból eredt az óceán túloldalán, mondta ünnepi beszédében Donald Trump. Az amerikai elnök köszöntőjét katonai díszszemle követte, majd a két vezető hivatalos megbeszélést is tartott. Az uralkodói látogatás kiemelt jelentőségű, miután London és Washington viszonya az elmúlt hetekben megromlott az iráni konfliktus miatt. Az amerikai elnök többször is kritizálta a brit kormányfőt, amiért kizárta az Egyesült Királyság részvételét a konfliktusban, valamint eleinte nem engedélyezte a brit támaszpontok használatát az amerikai fegyveres erőknek. A brit uralkodó kedden az amerikai kongresszus együttesülésén mondott beszédet, ahol megbékélést és megújulást javasolt az Egyesült Királyságnak és az Egyesült Államoknak. A mi partnerségünk vitából született, de ettől még nem kevésbé szilárd. Ebből is levonhatjuk a következtetést, hogy nemzeteink ösztönösen hasonló gondolkodásúak. Közös demokratikus jogi és társadalmi szokások termékei, amelyekhez vezetőink a mai napig kötődnek. Ezekre az értékekre és hagyományokra támaszkodva országaink időről időre megtalálták az összefogás módját, fogalmazott harmadik Károly király. Brit uralkodó utoljára csak nem 20 éve járt hivatalos amerikai látogatáson. Második Erzsébet királynő és férje Fülöp herceg 2007 májusában utazott az Egyesült Államokba, az ország első állandó angol települése Jamestown megalapításának 400. évfordulóján.
5 perc múlva 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Brüsszelben Magyar Péter leendő kormányfő az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével. Szó volt arról, hogy a Hezbollah alagútrendszereit robbantotta fel az izraeli hadsereg Libanonban. Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni vezetés az összeomlás szélére került. És hamarosan beszámolunk arról, hogy az energiaárak emelkedése miatt május 1-e helyett szakaszosan, többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége.
Déli krónika.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynök akták meglévő iratanyagait, közölte Magyar Péter leendő kormányfő.
Magyar Péter azt írta, az ügyben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával, Csegergő Bendegúzzal egyeztetett. Hozzátette, vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek felderítésére és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.
Megkezdődött az átadás átvétel a Honvédelmi Minisztériumban.
Ruszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter a folyamatban lévő ügyek kivizsgálását ígérte. Példaként említette egyebek mellett a költségvetés helyzetét, az állami hadipari cégek körüli mozgásokat, a fegyelmi eljárásokat, a kézigránát balesetet és a kecskeméti laktanyában eltűnt repülő alkatrészeket. Hozzátette, a jelenlegi honvédelmi miniszter nem tájékoztatta őt a minisztérium valós helyzetéről. Erre a feladatra tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf, a közigazgatási államtitkárt jelölte ki.
Befejezte a nyomozást a központi nyomozó ügyészség az integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál és társa ügyében. A testület akár vádat is emelhet az ügyben érintettek ellen. A gyanú szerint a tisztviselő több bűncselekményt követett el, és akár 100 millió forinttal károsíthatta meg a hivatalt. Bíró Ferenc Pál tagadja a vádakat. Brieska Dániel összeállítása.
Velem kapcsolatosan megfogalmazott gyanúsítás alaptalan. Az ellen panasszal éltem.
Így utasította vissza az integritás hatóság elnöke a vádakat tavaly januárban, miután jelentős értékre elkövetett hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanú szerint Bíró Ferenc Pál a sajátja mellett a felesége használatába adott egy másik, szintén a hivatal vezetőinek bérelt luxusautót. Ez 14 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott a hatóságnak. Bíró Ferenc Pál korábban elismerte, hogy időnként a felesége is használta a céges autót, de azt mondta, ezzel nem szegte meg a vagyonkezelési szabályokat és a hatóság etikai kódexét.
Az én személyes autómat használta a feleségem, ilyen, hogy mondjam, komoly dolgokra, mint elmenni a faluban a boltba.
Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője a Híradónak azt mondta, a megalapozott gyanú szerint Bíró Ferenc Pál a hatóság elnökeként több bűncselekményt is elkövethetett.
A központi nyomozó főügyészség az integritás hatóság elnöke ügyében folytatott nyomozást befejezve, a vádemelésre ezt követően kerülhet sor. Az eljárás eredményeként Bíró Ferenc terhére hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és közel 100 millió forintnyi vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette róható fel.
Az ügyben a Blik megkereste Bíró Ferenc Pált is. A hivatal elnöke válaszában tagadta, hogy bűncselekményt követett el. Közölte azt is, hogy a nyomozóhatósággal továbbra is együttműködik, az ügyben korábban tett nyilatkozatait pedig fenntartja.
Van egy szervezet, aminek én az elnöke vagyok, és van mögöttem 120 ember, akinek ezt a, hogy mondjam, akiket meg kell védjek ezektől a támadásoktól.
Bíró Ferenc Pál korábban az ATV-ben tagadta azokat a sajtóhíreket, hogy a hatóság pénzén felújított házban él. Arról is beszélt, hogy kifejezetten a személyét támadták, és ezen keresztül az integritás hatóságot kívánták ellehetetleníteni. Az integritás hatóság hivatali visszaéléssel gyanúsított elnökével fog találkozni az EU csalás elleni biztosa, erről pedig a Telex írt. A portál közlése szerint az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa csütörtökön egyeztet majd Bíró Ferenc Pállal. Az integritás hatóságot 2022-ben az Európai Unió kezdeményezésére független szervezetként hozta létre az Orbán kormány. Ez volt az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson a visszatartott kohéziós forrásokhoz, ám több más nyitva maradt vitáspont miatt végül a pénzeket azóta sem fizették ki.
Idén a megszokottnál később a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége, erősítette meg a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán a Krónikának elmondta, az energiaárak emelkedése miatt a belépők átlagosan 10-15%-kal drágulnak. Hadsás Gergely összeállítása.
Egy teljes körűen megújított játszószoba is rendelkezésre áll. Emellett megtalálhatók különböző wellness szolgáltatásaink, fejlesztésre került a gasztronómiai részleg is.
A Siófoki Galérius fürdő 5 év után nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A korábban műszaki okok miatt bezárt létesítmény csak nem 2 milliárd forintból újult meg. Kolics Tamás fürdővezető hangsúlyozta, a felújítás után egyszerre kínálnak pihenést és aktív kikapcsolódást minden generációnak.
A Balaton eléggé vonza a turistákat, úgyhogy egy ilyen hiánypótló beruházásként is lehet erre tekinteni, hiszen hogyha az időjárási körülmények nem engedik a Balaton vizébe való fürdést, mondjuk rossz idő esetén, akkor azért itt megtalálják a helyüket.
A fürdővezető hozzátette azt is, hogy a fejlesztésnél fontos szempont volt az akadálymentesítés.
Fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket a kereslet függvényében a fürdőüzemeltetők. Természetesen van, aki már május 1-ére megnyitja a kültérének egy jelentős részét.
Erről már a Magyar Fürdőszövetség főtitkára számolt be. Balogh Zoltán a Krónikának elmondta, az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a hazai fürdők többsége május 1-e helyett többnyire a pünkösdi hosszú hétvégétől fogadja a vendégeket. Teljes kapacitással várhatóan a nyári iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várják a pihenni vágyókat, addig több karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek, jelezte a főtitkár hozzátéve, a fenntartási költségek emelkedése és a munkaerőre fordított kiadások miatt idén többet kell fizetni a belépőért.
Az idei évben átlagosan 10% körüli mértékben emelkednek a belépőjegyárak, van, aki ezt már meglépte szezon előtt, van olyan fürdő, amelyik csak most szezonra fogja emelni az árakat, van ettől eltérő, kicsit kisebb, de magasabb mértékű emelés is.
Magyarországon több mint 220 turisztikailag jelentős fürdő működik, emlékeztetett Balogh Zoltán, aki hangsúlyozta, a létesítményeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott fürdőzési szokásokhoz.
Sokkal aktívabb kapcsolódásra várnak a vendégek, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, úgyhogy gyakorlatilag vendéget megtartani csak úgy lehet, hogyha a településen, illetve az adott desztinációban élő vállalkozók együttműködnek, és egy komplex élménycsomagot nyújtanak az oda látogató vendégeknek.
A hazai fürdők listája a Fürdőszövetség honlapján érhető el, ahol az aktuális programokról is lehet tájékozódni.
Először adtak agykárosodott újszülötteknek terápiás széllal anyatejet orjáratba hazánkban. A Semmelweis Egyetem azt reméli, hogy az eljárással enyhíteni lehet az oxigén hiány miatti agykárosodás következményeit, és hosszú távon, akár otthoni környezetben is biztonságosan használható lehet. Nagy Viktória összefoglalója.
Oxigén károsodással született újszülötteknél az egyetlen eddig ismert terápia, az a teljes test hűtése 33 és 34 fok között, ami bizonyítottan csökkenti az agykárosodás mértékét, de ez nem tökéletes, és kerestünk olyan új módszert, amivel esetleg segíthetnénk ezeknek a betegeknek a túlélését.
Fogalmazott a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi adjunktusa. Méder ünöke elmondta, hogy nemzetközi tanulmányok és állatkísérletek alapján azt vizsgálták, hogy az agykárosodással született csecsemőknél mennyire biztonságos az az eljárás, hogy a száj helyett orron át beadva a szükséges anyagok könnyebben eljutnak a központi idegrendszerbe. A friss anyatej ugyanis olyan összetevőket, például őssejteket tartalmaz, amelyek segítik az idegrendszer regenerációját. A kutatásban 10 agykárosodott újszülötten alkalmazták a speciális módszert. A szülők az egyetemen megtanulták, majd otthon folytatták az eljárást, amely szerint naponta kétszer kellett 0,4 ml anyatejet csepegtetni az orrjukakba.
Több teória létezik. Amit mi gondolunk, az az, hogy az őssejtek bejutnak a központi idegrendszerbe, és azon belül is oda, ahol maga a károsodás volt, és ott mindegy ilyen karmester irányítják a regenerációt, és hát ebben benne van a gyulladás csökkentő szerep, benne van a különböző faktoroknak a termelése, amivel oda vonzák azokat a sejteket, amik segítik a regenerációt. Tehát, hogy nagyon sok rétű lehet, de nem tudjuk pontosan melyik az, ami működik.
A kutatás most lezárult szakaszában azt bizonyították, hogy az eljárás biztonságos, a következő években pedig azt fogják vizsgálni, hogy a terápia mennyire hatékony és hogyan segíti a gyermekek állapotának javulását, tette hozzá az adjunktus. Méder ünöke hangsúlyozta, a kutatás azért is fontos, mert az agy oxigénhiányos és vérellátási zavara által okozott agykárosodás az egyik leggyakoribb oka az újszülöttkori halálozásnak és a hosszú távú idegrendszeri károsodásnak. Hozzátette, hogy a fejlődő országokban, ahol hűtésterápiára nincs mindig lehetőség, különösen nagy lenne a módszer jelentősége, és egyszerű, alacsony költségű alternatíva lehet az újszülöttkori agykárosodás kezelésében.
A magyar közönség, valamint a szélesebb korcsoport megszólítását is célul tűzték ki az idei Sziget Fesztivál szervezői.
Gerendai Károly főszervező emlékeztetett, tavaly egy ideig bizonytalan volt, hogy lesz-e újabb rendezvény. Hozzátette, a héten szerződésben véglegesítik az új tulajdonosi struktúrát, amivel, mint mondta, stabilizálni tudják a Sziget létét. Kitért arra is, hogy bár jelenleg jól állnak a jegy eladással, tavaly több milliárd forintos hiányuk volt.
Ennek ellenére mi most 50%-kal többet költünk egyébként a kulturális program elemeire, és 50%-kal többet a szolgáltatásaira, látványvilágára is a Szigetnek. Tehát valójában ahol nincs jelentős emelkedés, az a Sztár program, meg nyilván a technikai bizonyos területeken, de a két legfontosabb területen egy nagyon látványos fejlesztést fogunk végrehajtani, és ezért merem nyugodt szívvel kijelenteni, hogy aki idén kijön a Szigetre, már most azt fogja látni, hogy ez egy sokkal jobb Sziget.
Tagadta bűnösségét a kecskeméti törvényszéken a 26 évvel ezelőtt eltűnt Bajai Tél Tamás megölésével vádolt F. János.
A férfi, aki korábban a rendőrségen magára vállalta a gyilkosságot, azt mondta, hogy kényszer hatása alatt tett beismerő vallomást. A vád szerint F. János 2000. május 20-án az akkor 11 éves Tél Tamást munkaadója tanyájára csalta, majd brutálisan végzett vele. A holttestet egy melléképület padlózata alatt bebetonozta. Mivel F. János a gyilkosság idején még fiatalkorú volt, legfeljebb 15 évet kaphat.
Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen.
A férfi februárban sportkocsijával a vád szerint gyorshajtás miatt nagy sebességgel megcsúszott, átsodródott a szemközti sávba, majd elütött egy idős nőt, aki a helyszínen meghalt. A sofőr és várandós élettársa könnyebben sérült meg. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
Belőttek. Tegnap egy solymári óvodába a nyitott ablakon keresztül, senki sem sérült meg, közölte közösségi oldalán a solymári polgármesteri hivatal.
A lövedék áttörte a lehúzott redőnyt, majd a falról a földre esett. A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület felügyelő az eset után gyorsan kiért a helyszínre. A feltételezett elkövetőt előállították. A rendőrség egyelőre nem közölte, milyen fegyverből származott a lövedék, és mi lehet az indíték.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldal 20-as és 23-as kilométerre között fenntartási munka miatt a belső sávot lezárták, Dunaharaszti térségében több kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban az M1-es felé a 15-ös kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a belső sávon, mögötte lelassul a forgalom. Fának hajtott egy autó a 32-es főút 73-as kilométerénél Szolnok belterületén. Az Abony felé vezető oldal külső sávját lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában az Asztóriánál az Erzsébet híd felé vezető oldalon. Torlódásra kell készülni. A második kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. A 29-es és a 111-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Ideiglenesen 29A autóbusz közlekedik a Kolosi tér és a Puszteszeri körönt között. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, időnként felhős és meglehetősen szeles időjárásra kell számítani a mai napon. De mikor lesz eső? Ez az egy kérdésem van Fejős Ádám meteorológushoz. Szervusz Ádám!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az a rossz hírem van e tekintetben, hogy ameddig a meteorológus szem ellát, ez körülbelül egy hét, addig bezárólag nem lesz csapadék, esetleg a jövő hét közepén, de ebben azért nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát kijelenthető, hogy tartósan száraz időszakban vagyunk, ráadásul ma is, és holnap is több helyen lesz élénk. Holnap még erős a szél, a keleti határszél mentén lesznek majd a legerősebb széllökések. Egyre szárazabb levegő érkezik, tehát ma még a felhőképződés előfordulhat. Egyébként minimális záporeső ma esetleg lehet az ország egyes részein, például az északi középhegységben, vagy annak déli lankáin, esetleg az északalföldi területen. területeken, de nagy eső, nagy csapadék nem valószínű. Ma még 18, holnap már legfeljebb 16 fok lesz, de az ország leghidegebb pontjain alig lépjük túl a 10 fokot, mint csúcsérték. Gyenge fagyok a völgyekben, még pénteken is lehetnek, de ez már május 1-ére esik, innentől kezdve határozott melegedésre számíthatunk, így vasárnap már 25, hétfőn